tisztelt elnök úr, tisztelt főigazgató asszony, tisztelt főigazgató úr, kedves kollégák! Hát a cím biztos, hogy sokat sejtett, de jóval kevesebbet fogok elmondani, mint amit ez sejtett, hiszen 20 percben nagyon kevés minden fér bele. Két példát fogok hozni a témámra, hogy miért is nehéz a 20. századi iratoknak a kutatása, és miért van nehéz dolguk a levéltárosoknak és a történészeknek is, mikor ehhez az anyaghoz nyúlnak. Hát ennek két fő oka van, egyrészt az anyagnak a bősége. Utoljára 1999-ben született pontos felmérés arról, hogy a magyar levéltároknak mekkora iratanyaga van. Ekkor körülbelül 330 ezer iratfolyométer körül volt ez az anyag. Most itt a konferencia előtt beszélgettem főigazgató asszonnyal, és megegyeztünk arról, hogy a Nemzeti Levéltárnak jelenleg, beleértve természetesen az országos levéltárat és a megyei levéltárakat is, körülbelül 360-370 ezer iratfolyométer anyaga van, és ha ezt hozzáveszük a szaklevéltárakat és a nyilvános magánlevéltárakat, akkor már bizonyosan 400 ezer iratfolyométer fölött járunk, valahol 410-420 ezer iratfolyométer körül. Miért is mondom mindezt? Hát azért, mert ezeknek az anyagoknak, erről szintén nincs felmérés, de biztosra vehetjük, hogy legalább a kétharmada, de valószínű, hogy még ennél nagyobb hányada is 20. századi iratokat tartalmaz. Ez az egyik része a dolognak, a másik része pedig a néha bántó hiány, ami több okra vezethető vissza. Egyrészt az iratpusztulásra, ami részben ugye a háború következménye, részben pedig főleg a országos levéltár esetében az 56-os iratpusztulás, de részben ide sorolhatjuk akár a tudatos irat megsemmisítést is. 89-90-ből hoznék példát, de valószínű, hogy ez még ezután is volt. Az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának elődanyagáról van szó, mindenki ismeri a történetet. No hát mindezek alapján nagyon nehéz dolga van a 20. századot kutató történésznek, hiszen rendkívül sokféle és sokszor torz értelmezésekre vezető következtetéseket lehet levonni az iratokból, amelyek nagyon sokféle álláspontból világítanak meg egy-egy történést vagy egy-egy személyiséget. Szerintem ez nem lenne olyan nagy baj, mert alapelvem az történészként, de levéltárosként is, hogy egyszerre többféle történeti igazság vagy történeti részigazság létezhet. Ebben még akár Gyáni Gábor gondolatmenetébe is beleilleszkedik az én elképzelésem. Ugyanakkor nyilvánvaló az is, hogy mégiscsak megismerhetők a fő tendenciák. Hát, hogy miért vonhatok le különböző következtetések, az teljesen egyértelmű. Vegyünk egy példát, Trianon. Nyilvánvaló, hogy ez a környező népeknek a történelmi igazságosság, a magyar rabik alól való felszabadulás, és a többi ilyen képzetek társulnak hozzá. Mi pedig úgy értékeljük teljes joggal ezt a történeti eseményt, mint a legnagyobb magyar történeti katasztrófát, amely máig be nem hegedő sebek és történelmi traumák oka. Tehát azt mondom, hogy mégiscsak megismerhetőek a legfőbb tendenciák a 20. században is, és erre éppen a levéltári, illetve én hozzátenném még, hogy a kézirattári anyagoknak a kutatása nyújt nagyon jelentős fogódzót. Emellett persze nagy segítséget jelentenek azok az anyagok, amelyek már részben az előbb ismertetett adatbázisokban, különböző internetes forrásokban lelhetők föl. 20. századi történészként azt mondanám, hogy itt nyilvánvaló, hogy az MTI anyagok, a Magyar Távirati Iroda a két világháború között abszolút világszínvonalon működött ugyanis, illetve a minisztertanácsi jegyzőkönyvek, a későbbi időszakból ugye az MVP, MSZMP iratok mind-mind megtalálhatóak már a neten, és amiről még nem volt itt szó, hát a fontjegyzékek, ami egy nagyon fontos fogódzó, valamint olyan levéltári folyóiratok is megjelennek, amelyek nagy részt forrásokat közölnek. Hát ezek közül néhány példát hozva ugye a Nemzeti Levéltár az archívnettel jön, a betekintővel a Történeti Hivatal, a Bács-Kiskun megyei levéltár pedig a Múltba Néző című internetes folyóiratokkal, amelyek mind-mind, mint említettem, sok forrást tartalmaznak. Jelentős emellett a forráskiadási tevékenység a 20. századi iratok esetében is. Tehát nagyon sok felől származnak a 20. századi forrásaink, nagyon sok fele kell kutatni ennek megfelelően. Hát egy saját példát hoznék erre, régi kedvenc témám, de még részben ma is foglalkozom ezzel, a külföldi magyar intézetek történetének a kutatása. Ha a berlini példát veszem, ott két nagyon fontos magyar intézmény volt, egyrészt a Berlini Egyetemnek a magyar intézete, ami egy porosz állami intézmény volt, másrészt pedig a Berlini Collegium Hungaricum, amelyet 8 évvel ezután, 1924-ben a magyar állam alapított. No most az a furcsaság, hogy az egyik porosz intézmény, a másik magyar intézmény, mind a kettő állami fenntartású, ugyanakkor a vezetőik azonosak, hiszen Gracher Robert mind a két intézetet vezeti, Farkas Gyula, ha valaki nem tudná, hogy ismert irodalomtörténész, ő szintén mind a két intézetet vezeti, nota bene, Gracher Robert magyar állampolgár, Farkas Gyula szintén magyar állampolgár, de Farkas Gyula 1939-ben Teleki Pál kérésére német állampolgárrá válik, annak érdekében, hogy a berlini egyetemen a magyar érdekeket jobban tudja képviselni. Na hát honnan merítettem ennek az intézménynek a történetéhez az adataimat? Hát legkevésbé a magyar országos levéltárból akkoriban, hiszen töredékes az anyag, ugye a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium iratanyaga is elpusztult a 56-os belövés következtében. Éppen emiatt más magyar forrásokhoz kellett folyamodnom, amelyek elsősorban egyetemi levéltári anyagok, illetve kézirattári anyagok, részben pedig, mivel e történetben a főszereplők az Eötvös Kollégiumból kerülnek ki, az Eötvös Kollégiumnak az irattára, ami csak félig meddig tartozik az ELTE egyetemi szaklevéltárához. Hát emellett rendkívüli segítségemre voltak az Országos Széchenyi Könyvtár, a Magyar Tudományos Akadémia, az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem kézirattárai, hiszen a főszereplőknek és a Berlinben magyar állami ösztöndíjjal idézőknek a levelezéseit jó részt megtalálható, és ezekből rendkívül sok minden kiderül a berlini magyar intézet, illetve a berlini Collegium Hungaricum történetére vonatkozóan. Hát emellett, és ezért is jó, hogy sok fele vannak az iratok, és hogy nem tematikusan rendezik ezeket, hiszen akkor nem tudtam volna ösztöndíjakkal Németországban kutatni, hogyha ez nem így lenne. Berlinben a Humboldt Egyetem magyar szemináriumának az archívumában is rengeteg anyag van erre vonatkozóan. Az a szerencsém is volt, hogy ezt az archívumot ráadásul én rendezhettem 15 évvel ezelőtt. De természetesen ugyanígy a Humboldt Egyetem levéltárában is, elsősorban az egyetem magyar intézetére vonatkozóan, de ugyanígy a Bundesarchivban, tehát a szövetségi levéltárban, a porosz állami levéltárban, a Preußische Kulturbesitz archívjában, illetve a külügyi hivatalnak, tehát a német külügyminisztériumnak a levéltárában is. Hát ebből kiderül, hogy rengeteg helyről kellett összeszedni az adatokat. Most, ha érvényesülne az az elképzelés és költői a kérdés, amit Gyáni Gábor meghirdetett, kérdezem én, hogy hogyan lehetne mindezt, amit most felsoroltam, egy tematikus egységbe szervezni. Annál is inkább, mert több országban lévő anyagokról van szó. Tehát nyilvánvaló, hogy ez a tartalmi alapú, vagy az kronológikus alapú rendezés, a szeriális történetírást segítő rendezés nem vállalható, de itt be is fejezem ezeket a fejtegetéseimet, mert előttem annyian szóltak már erről, hogy nem ismétlem meg őket. Minden esetre nekem óriási előny volt az ennek a témának a kutatásakor, hogy ennyiféle helyről származnak az adatok, hiszen ezeket szembesíteni tudtam egymással, ellenőrizni tudtam a forrásértéküket. annak megfelelően, hogy hányszor fordulnak elő, mennyiben igazolhatóak azok, amik az egyik forrásban megvannak a másik forrásra. Tehát én azt mondom, hogy a 20. századi történelem kutatásában rendkívül fontos a forráskritika szerepe, éppen az anyag rendkívüli bősége és részbeni hiányossága miatt is. Erre még egy példát hoznék, ami egy napjainkban nagyon divatos témát dolgoz fel, és az utóbbi időben rendkívüli történészi, illetve publicisztikai vitákat váltott ki. Ez Krausz Tamásnak és Varga Évának a nemrég a magyar népírtásról, Szovjetunió beli magyar népírtásról kiadott forráskiadványa. Hozzáteszem, valóban forráskiadványa van dolgunk ez esetben. Ez vitathatatlan. Ugyanakkor, és ez a kötetnek az előszavából is kiderül, ezeket a forrásokat tulajdonképp bármiféle kritika nélkül közlik. Olyan történészekről, akiknek alapvető mesterségbeli fogásként kellene ismerniük a forráskritikát, annak megfelelően is, hogy egyik ráadásul levéltáros. Miért mondom mindezt? Hát azért, mert ahogy én végigolvastam a kötetet, teljesen nyilvánvaló, hogy rendkívül sok olyan adatot használnak, amelyek bizonyíthatóan manipuláltak, annál is inkább, mivel egy diktatórikus berendezkedésű ország hatalmi apparátusába tartozó intézményből származnak. Én azt nem vitatom, hogy rendkívül komoly atrocitások történtek magyar részről is az orosz fronton, a szovjet fronton. Azt sem vitatom, hogy mennyit szenvedett ettől az orosz nép, ők szenvedtek a legtöbben valóban a II. Világháborúban. De ennek ellenére azt nyugodt szívvel megállapíthatom, hogy az a rendkívüli állami bizottság, amely a háborús kihágásokról szóló jegyzőkönyveket összeállította, az ezt segítő kihallgatásokat vezette. Nyilvánvaló, hogy csak részben tette a károk felmérése okán ezt. Célja volt az is, hogy a háború utáni szovjet jogigényeket minél inkább megalapozza és nyomatékosítsa. Hogy ez volt részben a feladata, azt az is jelzi, hogy 1945 őszén a győzelem után meg is szűnt ennek a rendkívüli állami bizottságnak a tevékenysége. Azt, hogy ez pártatlan volt-e, amilyen adatokat ők összegyűjtöttek, azt csak avval kívánom megkérdőjelezni, hogy ugyanez a bizottság végezte azokat a katyini vizsgálatokat is, amelynek következtében megállapították, hogy a lengyel tisztek kivégzését németek hajtották végre. Tehát itt egy olyan bizottságról van szó, és roppant paradox a helyzet ilyen szempontból, amely azt vizsgálja ki azokat a bűnöket azon állam megrendelésére, amely állam ezen bűnök végrehajtására utasított egy másik szervezetet. Magyarán a bűnelkövetők válnak az általuk elkövetett bűn vádlójává. Tovább erősíti kételjeimet, hogy részben analfabéta tanúkat szólaltatnak meg a rendkívüli állami bizottságnak a ma úgy mondanánk orálhisztorit készítő tagjait, és hát teljesen nyilvánvaló, hogy az ő általuk aláírt keresztekkel, vagy bármilyen módon aláírt vallomások, azok több mint manipulálhatóak. Egyáltalán megkérdőjelezném azt, hogy ebben az időszakban hasonló szovjet szervek működéséről bármiféle jogszerűséget feltételezni komoly dolog, úgy gondolom, hogy ez naivitás, vagy pedig célzatos meghamisítása a történteknek. No, hát én úgy érzem, hogy a két nevezett szerző mindezt egyáltalán nem veszi tekintetbe, hanem mindenféle kritika nélkül tényként fogadja el a rendkívüli állami bizottság által felvett jegyzőkönyveket, és ennek alapján az előszóban ki is jelenti Krausz Tamás, azt egyedül jelzi, hogy a Horthy rendszer kettős népirtásban volt Vétkes, az egyik a holokauszt, amit ugye senki nem tagad, a másik pedig a Szovjetunió elleni háborúban kivált népirtások. Ha mindezt így gondoljuk, akkor nyilvánvaló, hogy Katyit is újra kellene gondolnunk, és elhihetnék azt is, hogy ez tényleg a németek műve volt. Ráadásul, ha magyar példát hoznék, akkor az Állambiztonsági Szolgálatok történeti levéltárában található, többnyire durva erőszakkal kicsikart vallomásokat is tényként kellene elfogadnunk és kezelni. Egyébként a szerzők ezt meg is teszik ebben a forrásközlésben, hiszen forrásként hivatkoznak minden kritika nélkül ilyen történeti hivatalbéli vallomásokra. De ugyanígy, ha már baloldali érzelmű szerzőről van szó, akkor a rajt perbentett vallomásokat is készpénzként kellene fogadnunk. Arról már nem is beszélek, hogy az előszó szakirodalmában olyan források szerepelnek, és többször idézi őt a Tamás, mint Hágy Gyula 1945-ben megjelent propaganda kiadványa, a partizánok tükre. Ellenben a szakirodalomban nem hivatkozik Szakály Sándor, Szám Weber, Norbert, Szabó Péter vagy Domblági Loránd műveire, illetve hát Szabó Péter és Szám Weber Norbert egy közös könyvére van két nagyon rövid hivatkozás. Kérem szépen, ez olyan, mintha Andics Erzsébet 1945-ös munkáit fogadnánk el a Horthy korszak értékelésekor, vagy mintha Andics értékelését vallanák magunkénak a két világháború közötti magyar történettudomány megítélésénél, hiszen ő leírta azt, hogy ez a magyar historiográfia legszörnyűbb korszaka volt, miközben ma már azért egységesen úgy gondoljuk, hogy ez volt az egyik aranykora a magyar történetírásnak, és Andics Erzsébetre, Daladára, Nemes Dezsőre szinte senki nem emlékszik, de Domanovszky Sándorra, Hajnal Istvánra, Szegfried Gyulára, Humann Bálintra is sorolhatnám a neveket nagyon sokan. És hát ha már erről van szó, ha ezt a népirtás témát vesszük, akkor feltehetném a kérdéseket, hogy Drezda és más városok szőnyegbombázása nem volt népirtása, szovjetek által megszállt területeken elkövetett atrocitások nem minősülnek népirtásnak, vagy Nagaszaki és Hiroshima nem volt az, vagy a magyarokkal szembeni jugoszláviai és romániai 44-45-ös kiágások, hogy finoman mondtak, nem tartoznak ebbe a kategóriába. Tehát ezért mondom, hogy nagyon vigyázni kell ezzel a szóhasználattal és a források kezelésével. Tehát rengeteg a megválaszolatlan kérdés, amit én előbb kérdésként feltettem, de ezekre azért mégis van egy válaszom, hiszen természetes az, hogy egy háború kimenetelét és az arról szóló diskurzus mindig a győztesek határozzák meg, és néha bizony el is torzítják igényeiknek, érdekeiknek megfelelően. Mindebből én azt a következtetést vonom le, hogy természetesen nem kell elvetnünk a levéltári forrásokat, még azokat a forrásokat sem, amelyek manipulált források. Éppen ellenkezőleg minél többet és minél alaposabban kell feltárni és felhasználni ezen források közül, de ezeket mindig a megfelelő forráskritikával kell kezelni, egymással ütköztetni és szembesíteni kell a 20. századi levéltári iratokat, és természetesen a források értékét, források súlyát is mérlegre kell tenni, figyelembe kell venni. Ezáltal egész biztos, hogy a komolyabb vakik, illetve a tudatos fertőzések elkerülhetőek. Mindez azonban, és ez kiderült az eddig elhangzott előadásokból is, rendkívül sok kutatói és egyéb tapasztalatra van szükség. Nyilvánvaló, hogy alapos történeti, illetve levéltári módszertani képzettségre is, és persze egy jó adag szorgalomra és nagyon erős kritikai szemléletre, különösen a 20. századi iratoknak az értékelésénél. Köszönöm szépen a tiszteletet!